Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Kérek mindenkit, hogy nyissuk ki a Bibliánkat Lukács evangéliumánál, és a 19. rész 41. versétől fogjuk olvasni Isten igéjét. Már az Isten tisztelet elején ez a rész részben fel volt olvasva, de nem baj, így jobban megjegyezzük. És kérlek benneteket, hogy az Úr igéje iránti tiszteletből és az Isten iránti tiszteletből állva hallgassuk az igét. Tehát Lukács evangéliuma, 19. rész, 41. verstől olvasom. Ez a Új Szövetség 95. oldalán található. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted. Körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak. És nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat. Ezt mondta nekik: meg van írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott értem. Imádkozzunk. Úr Jézus, itt állunk a te igéd előtt, és vágyunk arra, hogy mélyen megérintsen bennünket. Vágyunk arra, hogy változást hozzon a szívünkbe. Kérünk most téged, hogy minden egyéb gondolatunkat segíts most félretenni, és segíts, hogy csak rád figyeljünk. Megvalljuk neked, hogy a te igéd igazság, megvalljuk neked, hogy te benned bízunk, és várjuk a te üzenetedet. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. A virágvasárnap, hogy mit is ünneplünk? Azt gondolom, hogy egyrészt, amit itt címnek is adtam, a Krisztusnak a valóságos dicsőítését. Arról szól ez az üzenet, hogy mit is jelent valóságosan dicsérni a Krisztust? Mit is jelent valóságosan úgy élni, hogy az én életem Krisztus dicsőíti? Másrészt a virágvasárnap a földi dolgokról, a mennyeiekre való figyelmet mutatja nekünk. Hiszen amikor Krisztus bevonult, talán sokan voltak, akik azt gondolták, hogy egy földi királyság lesz, és Krisztus pedig egy egészen más királyságot hozott el. És akik igazán értették őt, azok tudták, hogy most nem földi dolgokról, hanem mennyei dolgokról van szó, amikor ő bevonult. Úgy is mondhatjuk, hogy a virágvasárnap az ellentétes érzelmeknek az ünnepe. Hiszen ott van benne a hangos ünneplés a tanítványoktól és az emberektől, és biztosan a hangos ünneplők között vannak olyanok, akik valódi mély ünneplésben voltak, és tudták, hogy mit ünnepelnek. És voltak olyanok is talán, akiket csak elragadott a többiek ünneplése, vagy esetleg egy földi királyságot szerettek volna, és nem tudták igazából, hogy mit ünnepeltek. Voltak közöttük mély és felületes lelkesedők. Aztán a virágvasárnapon voltak megbotránkozók is, akik látva mindezt az ünneplést, úgy gondolták, hogy ilyen csak Istennek járat, és nem ismerték föl Krisztusban Isten fiát, és ezért megbotránkoztak. És ott volt Jézus, aki ment befelé Jeruzsálembe, és mi lehetett az ő szívében? Ő biztosan, pontosan tudta, hogy az emberek szívében, akik ott kiáltoznak, mi van. És egész biztos, hogy volt benne öröm, mert ment beteljesíteni azt, amiért ő eljött a földre, és látta, hogy vannak, akik mélyen imádják őt, de volt benne szomorúság is, ahogy olvastuk Isten igében, mert látta, hogy mennyien nem értik. És talán ott volt benne a szorongás is mindattól, ami vár rá. Szóval a világvasárnap a földi dolgokról, a mennyeiekre mutat, és Krisztus valóságos dicsőítéséről szól, és ellentétes érzelmek megtalálhatók benne. Most ezen a világvasárnapon azt gondolom, hogy tudnunk kell, és pár szót beszélnünk kell arról, ami múlt héten történt. Volt egy választás ebben az országban, és tudjuk, hogy 8 millió választópolgár van körülbelül Magyarországon, és ebből a 8 millióból volt 3,5, akik nem tartották fontosnak, hogy elmenjenek. A 3,5-ben biztos vannak tudatos szkeptikusok, akik direkt nem mentek el, mert ők azt mondják, hogy ez nem lényeges, és voltak talán tudatlanul szkeptikusok, akik úgy gondolták, hogy talán ez nem fontos. Aztán volt 2 millió, a maradék 4,5-ből, akik azt kívánták, hogy az eddigi kormány kormányozzon tovább, és volt 2,5 millió, akik meg különböző pártokra szavazva, ami mást akartak. És hogyha erre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy talán most ellentétes érzelmek vannak ezeknek az embereknek a szívében is, hogyha az országunkat nézzük. Talán vannak sokan, akik azt mondják, hogy teljesen mindegy, és közöny van a szívükbe. Vannak olyanok, akik úgy élik át, hogy győztünk, és tele vannak hálaadással, örömmel, és vannak olyanok, akik meg talán keserűséget éreznek a szívükben. Amikor Isten népe bármelyik érzést megismeri, amikor te Isten népéhez tartozva bármelyik érzéssel vagy, akkor mindig nagyon-nagyon fontos Isten színe elé menni, és az ő igéhez fordulni, és megtalálni, hogy mi is a valóság már a te szívedben. Mit kell neked tenned? Úgyhogy akárhogyan is vagy most itt, arra hívlak, hogy forduljunk Istennek az igéjéhez, és nézzünk bele Isten igéjébe, hogy mit mond nekünk, akár ezzel kapcsolatban, akár személyesen, ami életünkkel kapcsolatban. Szeretnék egy fontos mondatot megmutatni nektek, csak most nem akar engedelmeskedni nekem a technika. Akkor másképp csináljuk. Így jó az. Ezt megírtam, mert összefoglalva talán erről szeretnék ma beszélni. A Krisztust követő ember nem lelkesedik földi királyokért, és nem kesereg földi királyok miatt, hanem imádkozik értük. Lelkesedése a Krisztus áldozatáért való hálaadás. Keserűsége az elveszett emberek miatti szomorúság. A keresztért való hálaadása és az elveszettek miatti szomorúsága a Krisztus példáját lelkesen követő önfeláldozó szolgálatban mutatkozik meg. Erről szeretnék ma beszélni, és itt van az az ige, ami közösségünkben az évnek az igéje, ami kifejezi azt, amiért Krisztus eljött, és ami kifejezi azt a szolgálatot, amiben mi őt követhetjük. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Amikor győzelmeket élünk át bármilyen formában az életünkben, akkor Isten igéje arra tanít bennünket, hogy mély alázatban éljük ezt át. Valódi alázatban éljük ezt át az Isten előtt. Amikor vereségeket élünk át, és esetleg vannak olyanok, akik bántottak bennünket, akkor Isten igéje arra tanít bennünket, hogy valódi szeretet legyen a mi szívünkben, a mi életünkben. De legfőképpen arra van ilyenkor szükségünk, hogy Isten szemszögéből lássuk az életünket. Amiről ma beszélni fogunk, az egyik, hogy Krisztust hogyan tudjuk valóságosan dicsőíteni alázatban, áldozatot hozva másokért. Hogy tudunk-e áldozatot hozni másokért, hiszen Krisztus ezt a példát hozta el nekünk. Aztán amiről ma szó lesz, ugyancsak Krisztus dicsőítésében, hogy bölcsességben hogyan tudjuk azt elérni, hogy csak Istenért vállaljunk harcokat az életünkben. Nem tudom, mikkel harcolsz és milyen harcokban vagy, de Isten igéje azt mondja, hogy igazi harcokat csak Istenért kell vállalnod. És a harmadik dolog Isten dicsőítésében, hogy hogyan tudsz bátorságban az igazságot minden helyzetben hirdetni. Ma arra hívlak tehát benneteket, hogy Jézus szemszögéből láthassuk az akkori eseményeket, és akár a mostani eseményeket is, illetve legfőképpen a mi szívünknek a helyzetét. Földiekről a mennyeiekre szeretném, hogyha irányulna a mi tekintetünk, hiszen virágvasárnapkor is azok voltak, akik felismerték Krisztust, akik nem földi dolgokat láttak, hanem mennyei dolgokat. Nézzük végig a történetet először. Úgy olvassuk, hogy amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta. És így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Jézusban ott volt az öröm, amikor ő bevonult. Ott volt az öröm, mert tudta, hogy azt a feladatot végzi, amért ő eljött. Ott volt az öröm, amikor látta azokat az embereket, akik valódi imádattal voltak felé. Akik értették, hogy ő kicsoda. De ott volt a szomorúság is. Ott volt a szomorúság is, amikor azokat látta, akik megbotránkoztak, amikor azokat látta, akik hamis dicsérettel voltak. Szomorúság volt a szívében, de ez az áldozatra indította őt. Szomorúság volt a szívében, de ezt a szomorúságot úgy használta, hogy képes volt föláldozni azokért az életét, akik éppen el akarták őt pusztítani. Földi királyként akarták, hogy Jézus bevonuljon, de ő mennyei királyként vonult be. Akárki mit is gondolt, mennyei királyként vonult be Jeruzsálembe, és elmondta az üzenetet, hogy mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged, és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követkövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Jézus azt várta, hogy minél többen felismerjék őt. És talán voltak, meg tudjuk is, hogy voltak zsidó emberek, akik felismerték, de nagyon kevesen voltak. És pontosan ezért volt ő mélyen szomorú, de a szomorúságában nem keserűség lett, hanem egy mély céltudatosság abban, hogy van értelme az életét áldozni az emberekért. Ha tovább olvassuk, azt látjuk, hogy azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, és ezt mondta nekik. Meg van írva, és az én házam imádsága háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Jézusra nem volt jellemző ez a fajta indulatosság, igaz? Nem volt jellemző rá az, hogy korbáccsal hajtja ki az embereket a templomból, vagy bárhonnan. Mégis azt látjuk itt, hogy valamiért most ezt tette. Mi volt ennek az oka? Ha megnézzük, akkor az az egy tudta Jézust mélyen megindítani, és ilyen cselekedetekre vinni, amikor valaki Isten nevével ért vissza. Amikor a farizeusok Isten nevét használva, Isten hatalmát használva az embereket kizsákmányolták. Úgy néz ki, hogy a mennyei király az nem földi dolgokkal harcolt. Ha megnézitek, Jézus nem nagyon foglalt állást földi dolgokban. Nem nagyon foglalt állást a római birodalommal kapcsolatban. Nem nagyon foglalt állást olyan dolgokkal, amiket a földön kell megoldani, hanem mindig a mennyeiekre figyelt. Ő akkor háborodott föl, akkor lépett föl keményen, amikor az Isten nevével értek vissza. Ezután pedig naponként tanított a templomban, A főpapok, az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Azt látjuk, hogy Jézus utána bement a templomba, és tudta, hogy meg akarják gyilkolni. Tudta, hogy nem sokára közeleg a vég, de mégis, vállalva a veszélyt, tanította az embereket. Fontosnak tartotta, hogy Isten országáról beszéljen. Egész biztos vagyok benne, hogy nem földi dolgokról tanított Jézus. Nem olyan dolgokat mondott el Jézus, ami ott, akkor egy kicsit jobb élethez kellett, hanem a mennyei dolgokról beszélt. És miért lehetett az, hogy fölmerte vállalni az igazságot? Mi lehetett az oka annak, hogy Jézus akkor ott fölmerte vállalni az igazságot, úgyis, hogy az élete forgott veszélyben? Azért, mert ő nem a földi országra nézett, hanem a mennyei birodalomra nézett. Ő egészen tudta, hogy biztosan tudta, hogy neki nem földi célja van, hanem mennyei célja. És nem számított neki, hogy a földön mi éri őt. Tudjuk azt, hogy mennyi nyomorúságot élt át. Mennyi nyomorúságot élt már addig is át, amíg aztán eljutott a keresztig, és mennyi nyomorúságot a kereszten. Jézus ebben adott számunkra példát, hogy amikor itt élünk a földön, és mi azt mondjuk, hogy őt követő emberek vagyunk, akkor ne a földi dolgokkal foglalkozzunk, ne azok hozzanak minket tűzbe. Ne a földi dolgok foglalkoztassanak, hogy hogy fogunk majd élni, meg hogy nem. Hanem tekintsünk az Isten országára, és merjük fölvállalni az igazságot, még akkor is, hogyha veszélyben forog az életünk. Vajon ma Magyarországon, vagy a világban örvendezni vagy szomorkodni van itt az idő? Mit gondoltok? Mi van a szívetekben? Örvendezni vagy szomorkodni van itt az időnk? Valaki azt mondja, hogy örvendezni, de talán azt is mondhatjuk, hogy bizony szomorkodni is. A kettőnek itt van az ideje. Mind a kettőnek itt van az ideje, hogyha azt mondjuk, hogy örvendezni van itt az idő, akkor legfőképpen azért, mert mi egy olyan országba tartozunk, ahol egy olyan király van, akiben bátran bízhatunk, és semmi rossz nincs benne, egészen biztos. Olyan király van a mi országunkban, akiben függetlenül, hogy kik vagyunk, milyen nemzethez tartozunk, milyen gondolkodásúak vagyunk, milyen ideológiák tetszenek nekünk, teljes szívvel bízhatunk. Örvendezni van okunk, azért, mert Krisztushoz tartozunk. És időnként örvendezni van okunk azért is, amikor a világunkban jó dolgok látnak, jó dolgok történnek, és például most örvendezhetünk azon is, hogy oktathatunk az iskolákba, beengedtek bennünket, és kihasználhatjuk ezt. És örvendezhetünk sok minden dolgon, ami történik a világban, de mindig csak azért, ami a mennyei irányba mutat. Pusztán azért örvendezni, mert jó nekünk valamért, nincs igazán okunk. Mert hogyha a magunk úgymond világi, hát jólétére gondolunk, akkor ha körülnézünk, mindig ott van a szomorúság, ha körültekintünk a világban. Tehát örvendezni azért van okunk, mert Krisztushoz tartozunk, örvendezni azért van okunk, mert az egy olyan ország, ami teljesen egységes, és ami mindenkit befogad. Hogyha azt nézzük, hogy szomorkodni van-e okunk, akkor lehet, hogy valaki, akinek most az életében éppen nehézségek vannak, vagy éppen nem úgy alakulnak a dolgok Magyarországon, ahogy ő azt szeretné, akkor mondhatja, hogy van oka szomorkodni. De én Isten igéjének a fényében azt mondom, hogy nem ezért van okunk szomorkodni, hiszen ezekből a szomorúságokból keserűség következik. Hogyha a mi életünkön szomorkodunk, ha azon szomorkodunk, hogy mennyire rossz nekünk, vagy mi az, ami rossz körülöttünk, abból keserűség fog előjönni. Szomorkodni egyedül azon lehetséges mennyei szempontból, ha körülnézünk, és látjuk a sok elveszettet, amit Krisztus is látott virágvasárnapkor. Amit Krisztus is látott, amikor bevonult Jeruzsálembe, és körülnézett, és látta, hogy elszalasztották a meglátogatásnak a napját. De mindaz örömünk, mind a szomorúságunk egy dologra mutat. Mind az örömünk arra mutat, hogy még több szolgálatot vállaljunk Krisztusért, hiszen mi bent vagyunk már Krisztusnak az országában, és megízleltük azt a csodát, hogy mit jelent Krisztushoz tartozni, és ezt akarjuk másoknak is megmondani. És ezért, ahogy Krisztus mondta, hogy ő azért jött, hogy másokat szolgáljon, és életét adja váltságul, ebben követhetjük őt. És a szomorúságunk, ha az van a te szívedben, az elveszettek miatt ugyanezt kell, hogy kiváltsa belőled. Erre hívlak most, hogy ezen gondolkozzunk, hogy hogy tudjuk ezt mind mélyebben megélni. Hogyha megkérdezzük, hogy mi a baj Magyarországon, mit mondanátok? Mi a baj a Magyarországon? Lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy az a baj, hogy ilyen kormány van, vagy olyan kormány van, az a baj, hogy nem így történtek a dolgok, vagy hogy nem vagyunk elég gazdagok, vagy sok mindent sorolhatnánk. De hogyha Isten igének a fényében kérdezzük meg ezt magunktól, akkor azt mondhatjuk, hogy a baj az, hogy ez az ország nem ismerte föl Krisztust megváltóként. Nem tudom, mit gondoltok, hogy ma Magyarországon körülbelül az emberek hány százaléka született újjá, és hány százalékának az útja vezet Isten országába? Mit gondoltok? Márton valami nagyon nagy számot mondott. Szép lenne. Én azt gondolom, hogy a fél és az 5% között van valahol. Ugye ezt nem tudjuk, ezt csak Isten tudja. De gondoljatok csak bele, hogy ez mondjuk Szombathely tekintetében mit is jelent. Ez jelenti, hogy 400 vagy 4000 ember között van azoknak az embereknek a száma, akik Krisztusban vannak. Egy 80 000-es városban. Hogyha föltesszük a kérdést ma Magyarországon, hogy mi a baj, akkor azt kell mondjuk, hogy ez a baj. És emellett a probléma mellett minden más eltörpül. És ilyen értelemben, ha erre tekintünk, akkor nem tudunk hálát adni, nem tudunk lelkesedni, de nem tudunk ezért az országért, a többi dolgaért keseregni se. Mert minden olyan dolog, ami esetleg rosszabban az országban, eltörpül emellett. Eltörpül emellett a dolog mellett, hogy ilyen sok ember nem ismeri Krisztust, és nem ismerte föl Krisztus meglátogatásának az idejét. És ilyen értelemben akár valaki farizeus, akár vámszedő, akár rendes ember, akár ilyen vagy olyan gondolkodó, szüksége van a megváltóra. És így a mi tekintetünk, mindarról, ami körülöttünk van, akár az országban, akár a személyes életünkben, egy dologra figyelhet. A mennyei országra. Hogyha Krisztusra tekintünk, akkor nem földi királyt kell látnunk benne. Nem egy olyan valakit, aki úgymond itt a földön könnyebbé teszi az életünket. És a gondviselés tekintetében majd jobb lesz. És hogyha Krisztusban bízok, akkor majd jobban fog működni a vállalkozásom, majd kevésbé leszek beteg, és így tovább, és így tovább. Ezek megtörténhetnek. Krisztus segíthet ezekben. De ő nem ezért jött el. És hogyha te dicsérni akarod az Urat, akkor nem ezért kell dicsérned az Urat, hanem azért, mert ő egy mennyei király, aki helyet készít neked az örökké valóságban. És ez ad feladatot is mindannyiunknak. Krisztus, amikor bement a templomban, keményen kezdte kiűzni az árusokat. Nem tudom, milyen indulat van a te szívedben. Akár az legutóbbi események kapcsán, akár éppen a munkahelyed kapcsán, akár éppen bármi, amiben vagy. Van-e indulat a szívedben, és van-e olyan, amikor azt mondod, hogy na hát ez egy hasonló harag, vagy hasonló kemény dolog, mint ami Krisztusban is volt, és meg tudod indokolni, hogy igen, hát én is így vagyok. Csak az a probléma ezzel, hogyha megnézed, Krisztus, amikor itt járt a földön, ő szelídséget hozott. És amikor bevonult a Szamáron, akkor is a békét hozta. És egyetlen egy helyzetben volt ő ilyen kemény, amikor Isten nevével élt vissza valaki. Azt soha nem hagyta szóvá. De mi az, amit nem hagy szóvá? Azt nem hagyott szóvá, amikor téged sérelem ér, vagy azt nem hagyott szóvá, amikor Istent sérelem éri. Persze hozzáteszem, hogy ez egy olyan dolog, amit a hitetlenek nem tudnak tenni. A hitetlen ember, aki nem adta még át Krisztusnak az életét, ő nem tud igazán visszaélni Istennek a nevével. Ezt legfőképpen a vallásos emberek tudják megtenni. Legfőképpen mi tudjuk megtenni, amikor esetleg a rossz dolgokat megindokoljuk az életünkben, akár igével, akár a mi haragunkat megmagyarázzuk, közben az önzés és Isten nevével visszaérünk. Legyen ez egy figyelmeztetés számunkra, hogy Jézus nem várja tőlünk, hogy a világ dolgain felháborodjunk. Nem várja tőlünk azt, hogy olyan harcokba menjünk bele, ami e világhoz tartozik. De azt elvárja tőlünk, hogyha Isten nevével bárki visszaél, akkor felemeljük a szavunkat. És azt meg főképp, hogy mi ilyet ne tegyünk. És ne takarózzunk Isten igével semmilyen dologban az életünkben. Aztán, ha tovább nézzük, azt is látjuk, hogy Krisztus függetlenül attól, hogy el akarták az ő életét venni, vállalta az igazságot. Vállalta az igazságot, és tanította az embereket. Kérdésem az, hogy te tudod-e vállalni az igazságot minden helyzetben. Akkor is, hogyha esetleg abból hátrányod születik. Akkor is, hogyha abból esetleg megszólnak, vagy akár elveszíted a pozícióidat. Tudod-e vállalni az igazságot? Mert erre hív bennünket Isten igéje. Én összeszedtem néhány dolgot, ami úgy gondolom, hogy a mai világban, a mai korunkban olyan terület, ahol kihívás előtt áll Istennek a népe, és ahol kell, hogy vállaljuk az igazságot, és ha Krisztus igazán igazi imádói vagyunk, akkor nem mehetünk el ezek mellett. Itt van például a kábítószernek a kérdése. Hogy szabadság legyen ebben, vagy pedig megóvjuk a mi népünket ettől. De az is egy nagy kérdés, hogy mi a megoldás ezen a területen, és az a megoldása, hogy valami módon megbüntetjük mindazokat, akik ennek az áldozata lettek, vagy pedig mi, akik ismerjük Krisztust, elmondjuk az igazi szabadságot. Vagy itt van a gyermeknevelésnek a területe. Tudjuk-e vállalni azt, hogy harcot fölvesszük azzal, hogy nincs szükség nevelni a gyerekeket? Tudjuk-e vállalni az iskolákban, mint pedagógusok, vagy bárhol, ahol járunk, hogy igenis vannak szabályok a gyermekek számára? És tudjuk-e vállalni, hogy a gyermek nevelésének a feladata az a szülői? Merjük-e ezt vállalni, és merjük-e ezt hirdetni? Vagy ott van a szexualitás területe. Tudjuk-e vállalni, és merjük-e vállalni, hogy kettő nemi identitást ismerünk. És az összes többi, az nem igaz. És tudjuk-e vállalni akkor is, hogyha esetleg a mai világban ez nem népszerű. Vagy tudjuk-e vállalni a házasságot? Azt, hogy a házasság az egyetlen, amit Isten kitalált arra, hogy egy férfi és egy nő együtt éljen. Merjük-e ezt fölvállalni? Vagy ott van a vallásosság, amikor a mai világban, akár keleti egyéb vallások területén, akár pedig a kereszténységen belül, a vallásosság az a fajta hit, ami egy Isten hitet jelent, de nincs benne újjászületés. Hogy tudjuk ezt vállalni, hogy ez nem az igazi hit. És merünk-e föllépni ez ellen? Vagy a farizeusság, amin azt értem, hogy amit mondunk, nem az szerint cselekszünk. Föl tudjuk-e venni ezzel a harcot? Hiszen a mi világunk arra hív bennünket, hogy idomuljunk ehhez a világhoz, és nagyon sokszor megesik velünk, hogy Isten népe között keresztények vagyunk, és a világban pedig valami egész más teszünk. Merjük-e vállalni ezért a küzdelmet? Vagy ott vannak a kirekesztések, a faji és a világnézeti kirekesztések. Fölmerjük-e emelni a szavunkat, amikor egy társaságban vagyunk, és valaki valami olyat mond, ami valakiket kirekeszt. Fölmerjük-e vállalni azt, hogy Isten igéje nem ez szerint való. És végezetül a korrupció, ami megalkulásra kényszerít bennünket. És amikor bele megyünk ebbe a világba, látjuk, hogy igazából tudjuk, mi lenne az igazság, de ezt így nem lehet. Mert ebben a világban nem lehet. és szép lassan mi is belecsúszunk. Vagy pedig merjük-e mondani azt, hogy mi ezt nem tesszük? Merjük-e mondani, hogy mi Isten igéje szerint akarjuk ezt élni? Ez mondjuk még nehezebb, de egyáltalán mi így tesszük-e? Vagy pedig már belecsúsztunk ebbe? Vagy pedig mi is átvettük azt a világtól, hogy a cél szentesíti az eszközt, és tulajdonképpen azt mondjuk, hogy a túlélésért mindent szabad. Krisztus vállalta úgy az igazság képviseletét, hogy az az életébe került. Kérdés, hogy mi vállaljuk-e? Hogy mi hogyan állunk ezen a területen? És most, hogyha még szűkebbre szeretném venni mindannak az üzenetét, ami virágvasárnapkor történt, akkor szeretném, ha elképzelnéd most magadat ott Jeruzsálemben, amikor Krisztus ment be a Szamáron, hogy te hol vagy? Te hol helyezkedsz el ezen a területen? Ott vagy egész közel, és valódi imádattal vagy Krisztus felé, azért, mert ő egy mennyei király, és nem azért, mert azt gondolod, hogy az életed jobb lesz holnap, itt a Földön, vagy pedig esetleg ott vagy egy lelkesedőként, mert a többiek is lelkesednek, vagy úgy érzed, hogy majd lesz neked ebből jó, vagy esetleg csak megfigyelőként állsz hátul, és még nem döntötted el, hogy valóban rámered-e bízni Krisztusra az életedet. Krisztus, amikor téged néz, akkor az örvendezés van a szívében, mert egy igazi imádót lát, vagy pedig a szomorúság, mert éppen elhalasztottad az ő meglátogatása idejét, vagy szomorúság azért, mert a te dicséreted felületes. Egy fontos kérdés, hogy te hol vagy ebben a történetben? Vagy pedig, ha felháborodások vannak a te szívedben, bármilyen formában, akkor miért van az? Miért van, ha van keserűség az életedben, ha van szomorúság az életedben? Azért van, mert Isten nevével visszajöttek, és ez bánt téged, vagy a te életed miatt? A te dolgaid miatt? És végezetül, hogy mered-e képviselni Istennek az igazságát minden körülmények között, mindenhol? Mert erre hív bennünket Krisztus ma. Erre hív bennünket Krisztus ma, hogy mint mennyei király dicsérjük őt, arra hív bennünket Krisztus ma, hogy ne háborodjunk föl semmin, ne vállaljunk világi harcokat, hanem az ő nevét védjük a mi életünkkel. És hogyha olyat látunk, amikor valaki Isten nevével él vissza, az, amiért mi felszólalhatunk, és arra hív bennünket, hogy a valódi igazságot bátran képviseljük. Azt mondtam, hogy arról fogok beszélni, ami itt le van írva, szeretném újra elmondani. Tehát a Krisztust követő ember nem lelkesedik földi királyokért, és nem kesereg földi királyok miatt, hanem imádkozik értük. Krisztus, amikor bevonult, ő nem földi királyként vonult be, hanem mennyei királyként, és földi királyként nem vállalta a hódolatot, csak mennyei királyként lehetett őt dicsérni. Lelkesedése, mármint a Krisztust követő embernek, a Krisztus áldozatáért való hálaadás, keserűsége az elveszett emberek miatti szomorúság. Ez jellemző ránk. Ezek vagyunk mi, akik nap mint nap hálát adunk a keresztért, és ha szomorúság van a szívünkben, az csak amiatt van, ha körülnézünk, és látjuk a sok elveszett embert. És mindez a keresztért való hálaadás, és az elveszettek miatti szomorúság a Krisztus példáját lelkesen követő önfeláldozó szolgálatban mutatkozik meg. Hogyha mi követni akarjuk Krisztust, és példát akarunk venni róla, akkor egy példát vehetünk róla, hogy bármi van az életünkben éppen, öröm vagy hála, vagy szomorúság, a szolgálatra kell, hogy indítson bennünket. És nem visszavonulásra, nem érdektelenségre, nem keserűségre, és nem földi dolgokért való hálaadásra. Legyél valódi imádó. A mennyei országra, a mennyei királyra mutasson a te hálaadásod. Harcaid Isten országáért vívjad. Engedd el az összes többi harcodat, és dönts úgy, hogy Isten országáért fogsz harcolni. Hidd el, hogy fel fogsz szabadulni, szabadságod lesz, és a keserűség is a világi harcok miatt el fog múlni, ha Isten országáért vívod a harcaidat. Szavaid az igazságot mutassák be. Szavainkat használjuk arra, hogy mindazokat, amiket látunk, amiket Isten kér tőlünk, és amik ezt a mai korunkban az Isten igazsága ellen vannak, merjük bátran vállalni, bármi legyen is a következménye. Szeretném, hogyha most imádkoznánk, három ima témát hoztam elétek. Az egyik, hogy kérjük Istent, hogy lássuk az ő szemével a mi világunkat. Mert ha a saját szemünkkel nézzük, akkor csak a magunk dolgait látjuk, akkor hamisan látjuk a dolgokat. De ha az ő szemével látjuk a világot, akkor készek leszünk másokért áldozatot vállalni. Kérjük ezért Istent, és döntsük el, hogy kész vagyok áldozatot vállalni. A másik téma, legyünk szelídek, de Istenért mindig vállaljuk a harcokat. Ha van olyan helyzet az életedben, amért most harcolsz, de egy földi cél, akkor mondd ki, hogy ez nem a te dolgod, nem éri meg. Ha viszont van olyan harc, amit Istenért kellene megnívnod, de visszaléptél, akkor vállald föl. És végül, hogy legyünk bátrak, az igazságot minden helyzetben hirdetni. Kérünk bocsánatot Krisztustól, hogyha bármikor zárva maradt a mi szánk. Ha bármikor, amikor kellett volna, nem mondtuk, nem mertük vállalni az igazságot, vagy azért, mert egy olyan magas ember mondta, vagy azért, mert a pozíciónk volt éppen veszélyben, vagy egyszerűen csak féltünk, vagy egyszerűen csak közönyből. Imádkozzunk azért, hogy legyünk bátrak az igazságot minden helyzetben hirdetni. És azt gondolom, hogy ha ezek szerint élünk, ha áldozatot válasz másokért, hogyha Istenért harcolsz, és bátran vállalod az igazságot, akkor van okod hálaadásra. Akkor nap mint nap okod lesz hálaadásra. Mint ahogy az apostolok cselekedeteiben látjuk, hogy a tanítványok ez szerint éltek, és akár verést kaptak, akár éppen megtértek emberek, akár próbákból voltak, összejöttek, és mély hálával voltak az Úr előtt. És ez határozta meg az ő életüket, és igazi imádói voltak Krisztusnak. Legyünk tehát így igazi imádói a mi Urunknak. Kérlek most benneteket, hogy ketten-hárman forduljunk össze, én kint hagyom ezeket az ima témákat, és imádkozzunk egymásért, imádkozzunk önmagunkért, hogy ilyen módon valóságosan kövessük Krisztus példáját. És majd a végén én szeretném befejezni egy imádsággal.